Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt ezen a mai istentiszteletünkön. A keresség sákramentumának kiszolgáltatására készülve énekeljük a 329. dicséretünk második verszakát. Kedves szülők és keresztülők, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket itt az Istenházában abból az alkalomból, hogy elhoztátok ezt a gyermeket, hogy a keresség sákramentumában részesüljön. Arra kérlek benneteket, hogy lépjetek közelebb ide az úrasztalához, és így hallgassuk meg, hogyan szerette a mi Urunk Jézus Krisztus a keresség sákramentumát. Máté evangélium a 28. fejezetének utolsó verseiben olvashatjuk magának az Úr Jézus Krisztusnak a szavait. Ő mondta tehát a következőket: nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A gyülekezet foglalja el a helyét most. Vajon mi lesz ebből a gyermekből? Olyan kérdés ez, amely azt hiszem, hogy nagyon sokszor elhangzik csecsemők, illetve kisgyermekek mellett, függetlenül attól, hogy mely korba vagy mely kultúrába születtek bele. Magában a Szentírásban is olvashatjuk ezt a kérdést, és a kisgyermek, akinek a közelében feltették, akkor nem más volt, mint Keresztelő János, akiről tudjuk, hogy Jézus Krisztusnak az útkészítője lett. De amikor ő a világra jött, akkor legalábbis ott a környezetében a szomszédok, az ismerősök, akik ott éltek a család körül, mindezt még nem tudták. Viszont látták a körülményeket, ahogyan ő egyáltalán a világra jött, tudták azt, hogy emberileg lehetetlen volt ennek a gyermeknek a megszületése, hiszen az édesanyja meddő volt. Ráadásul a házaspár már nem is volt fiatal, tehát nem abban a korban voltak, amely korban emberileg lehetséges lett volna az, hogy nekik gyermekük szülessen. És mégis ez a gyermek a világra jött. És amikor eljött az az idő, hogy a zsidó vallásnak a rendje szerint a körülmetélésére sor kellett, hogy kerüljön, és a névadásra, akkor az édesanyja Erzsébet egy olyan nevet mondott, amely név hallatán megint csak felkapták a fejüket az ott lévők, hogy miért a János nevet mondja az édesanyja, hiszen akkor az volt a szokás, hogy az édesapa nevét vitte tovább a fiú. És akkor megkérdezték az édesapát is, és az édesapa is megerősítette, hogy igen, János legyen a neve. És így kapta János nevet, és azok, akik ott voltak, mind csodálkoztak és ámultak Azért is, hiszen közben még az is történt, hogy az édesapa, aki pap volt, éppen a templomban volt akkor, amikor az Isten követe tudtul adta, hogy mi fog történni, és úgy tűnik, hogy neki is elég nehéz volt ezt elhinni, hogy nekik gyermekük születik, hát ez nem lehetséges, hogy fog ez megtörténni. És a hitetlensége miatt megnémult. Viszont akkor, amikor megerősítette azt, hogy igen, a gyermek János legyen, akkor újra elkezdett beszélni, tehát elmúlt a némasága, és mindezeket látva is ott mindenki csodálkozott. Jogosan hangozhatott hát el a kérdés, mondhatjuk azt, hogy vajon mi lesz ebből a gyermekből, hiszen már a születése körülménye is ennyire különlegesek. Mi lesz a gyermekből, mi lesz a gyermekünktől? Nem tudjuk valójában. És ez aggodalomra és félelemre is okot adhatna. Azt látjuk, hogy végül is Zakariás, ez az édesapa, nem szorongott és nem gyötrődött igazából emiatt, hogy mi is lesz hát ebből a gyermekből, azok után, hogy már így átélhette az Isten csodáját, az Isten szeretetét, kegyelmét. És ott a kérdés, ott lehet a kérdés a mi szívünkben is, hogy vajon miért, mi volt az, ami neki békességet, nyugalmat adhatott már utána. És ebből én most különösképpen is kettőt szeretnék kiemelni. Az egyik az, hogy Zakariás megértette azt, hogy Isten nem fordított hátat az emberiségnek. Nem fordított hátat az embernek, annak az embernek, aki pedig hátat fordított az Istennek. Annak az embernek, aki pedig fellázadt Isten ellen, hiszen a maga útját kezdte eljárni, és igazából Isten kizárta, kihagyta a mindennapjaiból az életéből. De az Isten kegyelme pont ebben mutatkozott meg, hogy ő mégis a béke jobbját nyújtotta az embernek, és ezt Jézus Krisztusban tette, abban a Jézus Krisztusban, akinek ez a gyermek, keresztelő János, az útkészítője volt. Zakariás tehát megértette, és rácsodálkozott Istennek erre a nagy-nagy szeretetére, könyörületességére, hogy ő mégis lehetővé tette azt, hogy mi emberek megismerhessük őt, hogy vele élhessünk, hogy kapcsolatba kerülhessünk vele. Számunkra is ez örömhír, ez evangélium, hogy pontosan azért, mert Isten így döntött, mi is megismerhetjük, ez a kicsi gyermek is megismerheti őt, és vele közösségben élheti majd az életét, hogyha ő is elfogadja ezt a szeretetet, ezt a felé nyújtott kezet. Ez a korszak, amelyben most élünk, a bizonytalanság kora, a társadalom tudósok így is nevezik. Azt gondolom, hogy sokan alá tudnánk ezt támasztani. A saját érzéseink, meg amit megtapasztalunk a mindennapokban, azok alapján is. Olyan jó tudni azt nekünk egy ilyen korban, hogy van biztos alap, amelyre az életünket építhetjük. És ez az Isten szeretete, az Isten kegyelme. Ez a kisgyermek is majd így indulhat el. És a másik, ami igazából ebből következik, hogy Zakariás, az az édesapa is ott megértette, hogy az Istennek terve van az ő gyermekével. Azaz csodálatos küldetést kapott az a gyermek magától az élő Istentől. Ez ad értelmet az életének. Így lesz igazán értelmes a gyermekének az élete. Istennek azonban nem csak keresztelő Jánossal volt terve, ezt is megtudhatjuk az ő igéjéből, hanem mindnyájunk életével terve van. Ennek a kisgyermeknek az életével is. Neki is küldetése van, hogy megismerve Isten, majd ő maga is az ő szeretetét sugározhassa tovább, hogy cselekedje azt, amit az Úr rávíz. És így még rajta keresztül sokat megismerhessék őt, és sokaknak az élete így valóban tartalmassá és gazdaggá válhasson. A ti lehetőségetek és feladatotok pedig, hogy így neveljétek, hogy ebben segítsétek, hogy ő megismerhesse valóban őt, a hatalmas, mindenható és kegyelmes Istent, és ebben segítségetekre van, ami Urunk Istenünk maga, az ő szent lelke által. Kérjétek hát, ti magatok is, az ő vezetését, az ő bölcsességét és erejét, hogy így nevelhessétek valóban ezt a kisgyermeket. És legyen így áldott a ti és az ő élete is, Isten kegyelméből. Amen. Most pedig fennállva valljuk meg ez az Istenbe vetett hitünket, együtt, közösen mondjuk el az egyetemes egyház hitvallását, az apostoli hitvallást.
Hiteket Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megkeresztették, meghalt és eltemették. Szállt alá pokolba, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény gondoszentegyházat, hiszem a szentek egészségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet.
Kedves szülők és keresztülők, mindezek után pedig most Isten és a gyülekezet szín előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy a gyermeket valóban egyházunk közösségében és hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Először azt kérdezem, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, Fiú és a Szent Lélekisten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék. Ha így van, akkor válaszoljátok, akarjuk. Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ezt a gyermeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet színéről. Ha így van, akkor válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. A mi Urunk Istenünk adjon testi és lelki erőt a ti fogadásatok teljesítéséhez. Most pedig fejünket meghajtva adjunk hálát a mi Urunknak most elsősorban egy kisgyermekért, és kérjük az ő vezetését, segítségét imádságban. Urunk Istenünk, mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, most elsősorban a kisgyermek életéért áldunk és magasztalunk téged. Köszönjük, hogy megajándékoztad a családot, a szülőket vele. Köszönjük azt, hogy ott voltál az életadás pillanataiban, hogy vigyáztál a gyermekre, vigyáztál az édesanyára. Áldunk és magasztalunk egy kisgyermek épségéért, szépségéért. Áldunk és magasztalunk azért, hogy olyan családba született, mely család fontosnak tartotta azt, hogy eljöjjenek ide a te házadba, mely család fontosnak tartja azt, hogy ez a gyermek is megismerhessen téged. És áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, szeretetedért, azért, hogy rajtunk embereken megkönnyörültél, azért, hogy Jézus Krisztusban utat készítettél magadhoz számunkra. Áldunk és magasztalunk a veled való közösség lehetőségéért. És imádkozunk most azért, hogy áld meg a szülőket, keresztülőket, a családot, hogy úgy tudják nevelni ezt a gyermeket, úgy tudjanak ott lenni a gyermek mellett, hogy a jelenlétük, az életük is rád mutathasson, hogy megismerhess ez a kisgyermek valóban a te csodálatos lényedet, téged, és hadd tudjon majd annak idején ő is úgy dönteni, hogy szeretne veled élni, szeretne téged követni, Úr Jézus Krisztus. Áld meg, kérünk, így a családot, erővel, bölcsességgel, áld meg szereteteddel, benned való tiszta, igazi örömmel. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat kegyelmesen, akaratod szerint. Ámen. Széka, szerettelek én téged a Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Minden kegyelemnek Istenem áldja és szentelje meg nekünk. Nevelje belül szüleinek örömére, anyatemetségünk teljességére, Isten nagy nevének. Foglaljuk el a helyünket mindnyájan. Keressük meg a 134. Zsoltárunkat. 134. Zsoltárunkat énekeljük mind a három verszakával. Amikor majd a harmadikat énekeljük, akkor most elsősorban a kis Rékára gondoljunk. Isten tiszteletünk további megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Magasztaljuk a mi Urunkat most imádságban, és kérjünk tőle áldást Isten tiszteletünkre. Örök Isten, hozzád száll a hála, téged dicsér énekünk, és feléd fordul most minden szív. Méltó vagy, hogy hódoljanak neked, aki mindent adtál, és mindent visszakapsz. Tiéd a föld és az ég. Semmi sincsen, ami nélküled lett volna, vagy nélküled megmaradna. Fogad kedvesen, Urunk, hogy meghajlunk előtted, és a páratlan, az egyetlen előtt az örök Fiú, megváltó Krisztusunk előtt. Urunk, arra kérünk, hogy szent lelked által légy itt közöttünk, és segíts nekünk, hogy merjünk hinni neked, merjük elhinni, ígédet komolyan venni hívó szavadat, ahogyan te is komolyan vettél minket, embereket, és mindenedet odaadtad értünk a kereszten. Megköszönjük most egy hét munkálkodását, ami mögöttünk van, és azt is, hogy eljött a nyugodalom napja, amin nem csak munkánkat szüneteltethetjük, hanem a te dolgaiddal foglalkozhatunk. Megvalljuk, Urunk, rászorulunk a gyógyulásra, a megtisztulásra, mert elpiszkolódtak gondolataink, érzéseink, de még beszédünk és szokásaink is. Hozzád jövünk, aki új életre hívtál bennünket, elrontott életű embereket. Köszönjük, hogy láthatjuk, megtapasztalhatjuk, van megújulás. Szeretnénk mi is új életet. Kérünk, add meg ennek a csodáját mindenkinek közöttünk, aki kéri ezt tőled. Áld meg az ige hirdetését, hallgatását, szívünkbe való befogadását. Ámen. Nyíljon meg a szívünk Isten igéje és annak üzenete előtt. Az ő igéje most a Zsoltárok könyve 67. fejezetéből hangzik hozzánk, a második és a harmadik versekből a következőképpen. Legyen kegyelmes hozzánk az Isten, áldjon meg bennünket, és ragyogtassa ránk orcáját. Ismerjék meg utadat a földön, szabadításodat a népek között. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el a helyünket most. Olyan jó, hogy nem csak én köszönhettem itt a testvéreket az Isten tisztelet elején, hanem igazából most magának Istennek az igéje köszönt bennünket, méghozzá háromszoros áldással. Amikor a Bibliában valamit kétszer mondanak, az azt jelenti, hogy az nagyon fontos és biztos igazság. Erről már más alkalommal is volt szó. De amikor viszont háromszor hangzik el valami, az olyan erős és hangsúlyos kifejezés, amit szinte már nem is lehet tovább fokozni. Mi is együtt könyöröghetünk, és könyörögjünk most a Zsoltárossal, ilyen háromszoros könyörgéssel, amikor igazából ugyanazért három formában, három kifejezéssel imádkozhatunk. Mert kérjük azt, hogy legyen kegyelmes hozzánk az Isten, aztán azt, hogy áldjon meg bennünket, és ragyogtassa ránk az orcáját. Mind a három tulajdonképpen ugyanarról szól, mégis másképpen, de a lényeg az ugyanaz, Isten jelenlétéről, az emberhez való fordulásáról szól. Az első tehát az áldás. Az, amit tapasztalunk, hogy Isten jelen van az ő ajándékaiban. Jelen van a napfényben, de jelen van az esőben is, az is az ő áldása. Jelen van a téli hidegben is, ami megpróbálja és megerősíti az életet. Jelen van a születésben, de jelen van az elmúlásban is. Jelen van a család örömében, a megterített asztal áldásában. És lehetne tovább folytatni a sort, de hadd mondjam egy szóval, hogy az ő ajándékaiban jelen van. Áldás az, ami nélkül a bőség fárasztó, üres és hiába való. A gazdagság értelmetlen, és még akár megcsömöléshez is vezethet. Hány embert láttunk magunk körül, aki vagyont szerzett, meggazdagodott, akár csak az elmúlt években, és hogyha megnézzük a magánéletét, a tartását, az emberi boldogságát, akkor azt mondhatjuk, hogy ezek az értékek viszont nem emelkedtek együtt az anyagiak emelkedésével, gyarapodásával. Emberek rohannak, hajtanak, sok mindent meg akarnak szerezni, és arról most ne is beszéljünk, hogy milyen utakon és milyen módokon, hiszen azt is látjuk és tapasztaljuk, hogy nem mindig tiszta az a kéz, amely kéz tel is tele van. de azt tudjuk, hogy nincs rajta igazából áldás. Hogyha nincs rajta áldás, akkor az valójában háborúságot, meg viszályokat, meg ürességet jelent és ad majd, vagy éppen telhetetlen irítséget, még többet akarást, kifulladást, és a végén csömörhöz vezet. Ez történik, hogyha nincs az Isten áldása rajta, ha nem az Isten jelenlétében éljük az életünket, és tesszük a dolgainkat. De áldás nélkül nem csak a gazdagság, hanem még a munka és a teljesítmény is igazából hiába való. Emberek dolgoznak reggeltől estig, és amikor szembenéznek magukkal, azt kérdezik, miért is? Van értelme ennek az egésznek? Mert a munka is csak akkor ér igazán valamit, ha van rajta áldás. Isten jelenléte teszi értelmessé a munkát. Az, amikor ő mutathatja meg a feladatot, amikor ő segíthet meghatározni a célt, amikor vele együtt válogathatjuk meg az eszközöket, akkor van igazán jó íze a munkának. Vannak bizonyos munkák, amelyekkel kapcsolatban szoktuk mondani azt, hogy aj, mennyire hiába való, és különösképpen is fárasztó. Ilyenek például a házi munkák is, vagy azoknak egy jó része. Az asszonytestvérek élik át, ez talán leginkább a főzés, a takarítás, a mosás, amit csinálunk, aztán mindig újra kell kezdeni, meg megint újra, és úgy érezzük, hogy na hát most mi értelme volt. Hát éppen, hogy megcsináltam, és már megint kezdhetem előről. Hiába való? Nem hiába való. Nem hiába való akkor, még a takarítás, a mosogatás, vagy a legundokabb munkák sem hiába valók, hogyha valaki Isten jelenlétében végzi. Vagyis úgy végző, hogy tudja, hogy még ezekkel az egyszerű műveletekkel is, és olykor számunkra unalmas munkákkal is igazából, benne lehetünk a mi Istenünk nagy művében, az ő tervének az előre vitelében. Istenről tudjuk, hogy ő teremtő Isten, de gondoskodó Isten is. És igazából pontosan ebben a gondoskodó munkájában lehetünk benne, amikor ezt tesszük, amikor elmegyünk bevásárolni, amikor megfőzünk. Valójában Isten az, aki gondoskodik rólunk, emberekről, aki gondoskodik mi magunkról, meg a családunkról, de így, hogy rajtunk keresztül. De mennyiben másképpen tudom elvégezni azt a munkát? Hogyha így tudok tekinteni arra az időnként valóban unalmas munkára. De ő az, aki fényt hoz abba a lakásba, amelyet szépen kitakarítottunk. Mi takarítottuk ki? De igazából mégis Isten az, aki a maga világosságával, hogyha beragyogja, akkor lesz annak valahol igazán otthonos és meleg hatása, meg a mi munkánkat is akkor élhetjük úgy meg, hogy igen, volt értelme, hogy elvégeztem. Ő az, aki gondoskodik igazából az életről, akkor, amikor valaki télire befőz. Mi emberek részt veszünk ezekben a munkánkban. A kezünket, a lábunkat, a szívünk szeretetét adjuk hozzá. De milyen más valóban ezzel a tudattal tenni ezeket a feladatokat, és elvégezni ezeket a munkákat is, amelyeket nap mint nap, újra és újra, igen, el kell végeznünk. Az áldás tehát igazából az Isten jelenléte, még a legegyszerűbb és a leghétköznapi dolgokban is. Az, hogy emberek tudhatják, hogy amit tesznek, az Istentől van. Hogy az ő gondoskodó munkájának az eszközei lehetünk, az ő akaratának a véghez vívői. Ez az Isten kegyelme. Tudni azt, hogy ami tőle van, az valóban jó. És hogy földi életünk nem a semmi népül, hanem az ő álhatatos hűségén. Tőle jövünk, és egyszer majd hozzá megyünk haza. A 139. Zsoltát hadd ajánljam olvasásra, mondjuk délutánra vagy estére. Nagyon szépen vall a zsoltáros erről. Amikor azt kérjük, amit itt a most olvasott zsoltárunkban is kér a zsoltáros, hogy Isten legyen kegyelmes hozzánk, akkor szinte úgy bújunk oda hozzá, mint a gyermek a szüleihez. Jézus abbának nevezte Istent. És ez az abba, ez igazából, ha magyarra le akarnánk fordítani valami, olyasmi, hogy apácska. Ilyen nagyon bensőséges meghitt megszólítás. Ő így fordult Istenhez. Ahhoz az Istenhez, akihez, akkor, amikor ő itt járt a földön, és így is tanította imádkozni majd a tanítványokat, hogy mi atyánk, de akkor abban a korban az emberek inkább rettegtek, féltek, és még a nevét is megtiltották kimondani. Ezt a jóságos közelséget, ezt a mindenem felülemelkedni tudó magasabb bölcsességet, az Atya szívének a szeretetét nevezhetjük kegyelemnek. Mert nem csak a bírósági amnestia hirdetés, a bűntörlés kegyelem. Elmúlt vasárnap, amikor szintén a kegyelemről gondolkoztunk már együtt, akkor volt szó erről, hogy igen, itt kezdődik, hogy az Isten megkönnyörült rajtunk, és a keresztelési ige hirdetésben is utaltam erre. Ezt az evangéliumot hirdethettem, hogy megkönnyörült rajtunk ellene lázadó embereken, és a békejuhját nyújtotta Jézus Krisztusban, és mi ezt elfogadhatjuk, ez az ő kegyelme. Igen, de ez a kegyelem egy része. Nagyon fontos, hiszen így kerülhetünk vele egyáltalán közelségbe. De kegyelem az is, hogy utána is ott lehetünk mellette. Hát éppen ezért cselekedte azt, amit cselekedett, hogy Jézus Krisztust elküldte ide a földre, hogy a közelében lehessünk. Ez a bensőséges, közvetlen közelség, amire Jézus Krisztus tanította, akkor, amikor itt járt a földön, a kortársait, hogy ilyen közösségben lehettek ti az Istennel. Jézus azt mondta, hogy én pont ezért jöttem el, hogy ennyire bensőséges kapcsolatotok lehessen a mindenható Istennel, hogy hallhassam a hangját közelről, bensőségesen, mint a gyermek is, amikor oda megy, oda bújik a szülőhöz, és úgy beszélgetnek. Ezt jelenti az, hogy kegyelmes az Isten hozzánk, hogy ennyire közel lehetünk hozzá, és ő ennyire közel akar hozzánk lenni. És ennek a kegyelemnek a változata igazából az, amit itt a Zsoltár vers így mond, hogy ragyogtassa ránk osszáját. És tudom, hogy ezek a szavak számunkra különösképpen is ismerősek, hiszen egybecseng ez a Zsoltár idézet az ároni áldással, ami Isten tiszteletek végén elhangzik, és amelyről nem olyan régen volt is szó itt Isten tiszteleten. Ragyogtassa ránk osszáját. Most ehhez csak annyit teszek hozzá, hogy olyan ez, mint amikor sok felhős, ködös nap után, ezt most lehet, hogy nehezen tudjuk elképzelni, hiszen most éppen verőfényes és nagyon meleg napok után, meg mi kicsit benne is vagyunk, de azért biztos, hogy van ilyen emlékünk, hogy sok ködös, felhős nap után, egy hosszú tél után egyszer csak mégis kisüt végre olyan igazán a nap, és eljön a tavasz. Ragyogtassa ránk orcáját az Úr. Ilyenkor, amikor ez történik, amikor az Isten így ránk ragyogtatja az orcát, akkor úgy kivirágzik az életünk. És ez jelentheti azt is, hogy éppen egészségesek lehetünk a kegyelméből. Jelentheti azt, hogy boldogok az emberi kapcsolataink. Hogy igen, van értelme a munkánknak. De, hogyha baj és betegség lenne is rajtunk, azt is megértjük, és elfogadjuk, mert megtaláljuk benne az üzenetet. Ilyen időszakban is meg lehet élni, át lehet élni azt, hogy ránk ragyog az ő arca. És akkor valami olyasmi történik, még ott a nehézségek között is, mint amit a gyümölcsel kapcsolatban tudunk, hogy szüksége van bizonyos mennyiségű napsütésre, hogy élelje, hogy jó íze legyen annak a gyümölcsnek. Isten ránk ragyogtatja az arcát, kegyelmesen fordul hozzánk, nehézségeink közepette, akár egy betegségben, munkanélküliségben, vagy bármi más teher hordozása közben, akkor valami ilyesmi történhet, hogy élelődik az életünk, hogy nem esedünk, hogy belső növekedések történhetnek. És megint csak azért, mert Isten ránk ragyogtatja az ő arcát. Vagyis ezek mindig az ő jelenlétének a következményei. Legyen hát kegyelmes hozzánk az Isten, ahogyan olvastuk itt a Zsoltárban, áldjon meg bennünket, és ragyogtassa ránk orcáját. Íme a 3:1 könyörgés, amely különböző módokon egy és ugyanaz kéri, hogy ő legyen jelen az életünkben. Ennek pedig a gyakorlati következményeit így foglalta össze az igénk, hogy ismerjék meg utadat a földön, és szabadításodat a népek között. És ez megint csak egymást kiegészítő és mélyebben magyarázó mondatok. Mert Isten jelen valóságából biztos, hogy az következik először, hogy megismerjük az ő útját. Éppen úgy, ahogy itt a Zsoltáros mondta, hogy megismerjük az ő útját a földön. Ez is olyan érdekes, hogy oda teszi ezt a szót, hogy a földön. Talán azért, mert mi hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy Istennek csak az égben van útja. És éppen ezért figyelmeztet a Zsoltáros erre, hogy igenis mi törekedhetünk az ő útjának a megismerése méghozzá a földön. Ami emberi életünk Isten nélkül valójában folyamatos tévedés. Ne higgyük azt, hogy eltévedni csak erdőben lehet, vagy külföldön lehet, messze idegenben, még otthon is el lehet tévedni. Ilyen is van. Lehet látni olyan embereket, akik lehet, hogy nem tudom mióta már, nem igazán, vagy nem sokszor léptek ki a lakásuk ajtaján, és mégis valamiképpen eltévedtek. Bele lehet tévedni egy gondolatba. Egy rögeszmébe, vagy a maga tehetetlenségébe is beletévedhet az ember. Ezért is olyan fontos, hogy kérjük, hogy utaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjem. Fogjuk majd énekelni a 25. Zsoltárral, annak egyik verszakában van ez. Van-e ennél fontosabb imádság, hogy utaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjem? Hiszen az Úrnak minden útja kegyelem és hűség, ez pedig egy másik Zsoltár mondja, vagyis aki az ő útján jár, az számíthat az Úrra, számíthat az ő hűségére, kegyelmére, jó indulatára. Igaz, hogy ez az út keskeny, ezt is megtudjuk Isten igéjéből, és nem is könnyű bejutni rá. Egyáltalán elkezdeni ezen az úton járni sem könnyű, hiszen szoros kapu van az elején, ahol az embernek, vagy amelyen az embernek be kell mennie. Vagyis döntést kell hoznunk. Bemegyek, vagy nem megyek be. És ráadásul kevesen vannak. Ezt is olvashatjuk a Bibliában, akik megtalálják. De ez az út visz az életre, és ezen érdemes járni. Egyes egyedül ezen az úton. És éppen ezért mi mást kérhetnénk mi is, akik most itt vagyunk ezen az Isten tiszteleten, hogy hadd járhassunk az Úr útjain. Legyen ez imánká, ma is, meg minden reggel, hogy utaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjek. És akkor meglátjuk, hogy nem hiába való a könyörgés, az Istenhez való fordulás. Mert aki így imádkozik, aki valóban Istenre hagyja magát, az ő vezetését kéri és követi, az nem téved el olyan utakra, amiket később aztán meg kellene bánnia. Akik megismerték az ő útját, megismerik az ő szabadítását is. Ezt is ígéri nekünk itt ebben a Zsoltárban az Úr. Mert az Úr útján járva megtörténhet olyasmi is, mint amire az apostolok cselekedetéről írő könyvben olvashatunk, hogy Péter apostol egyszerűen kisétált a börtönből. Pedig voltak rajta bilincsek, és be volt zárva. Nem a nyitott ajtón keresztül sétált ki. De Isten megteheti. Mert Isten szabadít. Jézus neve is ezt jelenti. Szabadító Úr. Azt is lehetne mondani, hogy ez az ő legfontosabb tevékenysége. Szabadít. Szabadít bűntől, a gonosz hatalmából, megkötözöttségekből szabadít. Ezt tette, most hogyha a Szentírás szereplőire gondolunk, Noéval, ezt tette Józseffel, ezt tette Izrael egész népével, amikor Egyiptomból kihozta őket, megszabadította őket. Miért ne tenné velünk is? Eljön az ő szabadítása. Az a Zakariás, akiről a keresztelési igehirdetésben már volt szó, akinek a fia keresztelő János, énekelte azt az Isten magasztaló énekében, hogy meglátogat bennünket a nap támadat a magasságból. Igen. Hát valahogy így érkezik nem egyszer az ő szabadítása. Nap támadat. Ahogyan a nap felkel. Lehet, hogy valaki egy reggel úgy ébred, hogy többé már nincs ott a félelem, vagy nincs ott a tüske a szívében, vagy hogy megszabadult valamilyen káros szenvedélyétől. Mert meglátogatta őt az Úr, és szabadítást munkált az életében. Így jött el a világba Jézus is. Az idők teljességében egyszer csak ott volt, és így jön el hozzánk is. Amikor olvassuk az igét, a Bibliát, amikor hallgatjuk itt Isten tiszteleteken, gyülekezeti alkalmakon, jön maga az Úr Jézus. Bekopog hozzánk. Beárasztja a világosságát a szívünkbe, mint ahogyan a napfény is beárad egy-egy helyiségbe, megvilágít mindent. És amikor így beárasztja meg a világosságát, akkor megkérdezi, hogy hát ez a sötétség, ez mit keres itt a szívedben, az életedben? Beárad az ő világossága oszlatva lelkünk barna gyászát. Oszlatva lehet éppen egy eszelős ragaszkodásunkat egy téves szándékunkhoz, vagy megörögzöttségünkhöz, vagy éppen gyűlölködéshez. Bevilágít a mi szívünk cellájába, és úgy előcsalogat, kicsalogat bennünket a napfényre. Ez az, hogy megismerjük az ő szabadítását, hogy kézen fog és kivezet bennünket a börtönünkből. Így valósul meg igazából a mindennapjainkban az, hogy ő jelen van, és méghozzá az ő kegyelmes szeretetével van jelen. Mert nem akar senkit sem elhagyatottságban, keserűségben hagyni, látni. Hiszen ő olyan Úr, akiről azt írhatta az Ószövetség, hogy az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Nem akar meghagyni bennünket a bűnünkben, a mulasztásunk terhelő emlékében. És nem csak, hogy nem akar meghagyni, hanem neki meg is van a hatalom és hozzás minden eszköze ahhoz, hogy ki tudjon hozni bennünket onnan, mert nem rövidült meg az ő karja, ahogyan megint csak olvashatjuk a Bibliában. Így könyöröphetünk hát mi is, és így imádkozhatjuk a Zsoltárossal együtt ezt, hogy legyen kegyelmes hozzánk, és áldjon meg bennünket, és ragyogtassa ránk az orcáját, ezt a háromszoros áldást. És tulajdonképpen mind a három azt kéri, és azt foglalja össze, amit Jézus Krisztus így fogalmazott meg, illetve Jézus Krisztussal kapcsolatban az ige, hogy ő mi bennünk, azaz Jézus bennünk, és mi pedig benne. És a gyakorlatban mindebből az következik, hol van a te utad, Uram, mert én azon szeretnék járni. És aki elindul ezen az úton, az meg fogja tapasztalni az ő szabadító hatalmát, azt, hogy valóban nem rövidült meg az ő keze. Erre segítsen bennünket minden nap a mi Urunk, és így nyugodjon meg rajtunk az ő háromszoros áldása. Amen. 239. dicséretünket keressük most meg, és az első verszakát énekeljük. Hálunk is magasztalunk, Urunk Istenünk, most is kegyelmes döntésedért, hogy mi emberek megismerhetünk téged, hogy bocsánatot nyerhetünk tőled, hogy új életet kezdhetünk, hogy egészen megújulhatunk, megszentelődhetünk. Áldunk és magasztalunk azért, hogy bár mi hátat fordítottunk, de te nem fordítottál hátat nekünk. És azért imádkozunk most, hogy a hála hadd járhassa át a szívünket, és töltse be, és hadd tudjuk hálából odaszánni az életünket neked, a te követésedre. Talán most először olyan igazán, vagy megújulni ebben az elhatározásunkban, ebben a kérésünkben irántad. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te kegyelmed az bűntőlő. Köszönjük, hogy mindemellett azt is megérthettük most igédből, hogy sokkal többet is jelent ez, és sokkal többet is készítettél el te számunkra. Minden napjainkat élhetjük, és tölthetjük el úgy, hogy a te jelenlétedben. Segíts nekünk abban először is, hogy ennek a csodálatos voltát, nagyszerű voltát, hadd tudjuk olyan igazán felmérni, meglátni, és hadd tudjunk újongani fölötte, és hadd tudjunk így odafordulni, és mondani azt, hogy utaid, Uram, mutasd meg, én valóban a te utadon szeretnék járni, a te akaratod szerint, hiszen tudom, hogy te csak jót akarsz nekem, életet, szabadulást akarsz munkálni. Erősítsd bennünk a hitet, az irántad való bizalmat, és kérünk, hogy légy velünk így. És segíts nekünk, hogy így tudjuk végezni a munkánkat, így tudjunk a családunk tagjaival is együtt lenni, hogy mindez a te jelenlétedben, a te szeretetedben, a te vezetésed, uralmad alatt történhessen. Imádkozunk azért, hogy könyörüljön meg ebben rajtunk, szeretteinken, egész gyülekezetünkön, azokon is, akik most nincsenek itt. Imádkozunk, Urunk, most a betegekért, légy velük, kegyelmes szeretetettel, különösképpen is, hadd tapasztalhassák meg ők is, hogy nincsenek egyedül, hogy te ott vagy, te oda teszed a vállad a terheik alá, hogy veled egész másképpen lehet betegséget és minden nehézséget elhordozni. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik nagyon egyedül érzik magukat, azokért, akik nem látják életük, munkájuk értelmét, akik előtt nincs cél, akik csak úgy kóvályognak, könyörülj meg rajtuk is, hogy megismerhessenek téged. A te napfényed ragyogjon föl az ő életükben is, hogy hadd világosodhassanak meg mindezek számukra is, és neked odaszánva az életüket, ők is értelmes életet élhessenek. És azért is imádkozunk, hogy mi pedig hadd tudjunk örömhírmondók lenni valóban, úgy élni ezek között és ezek az emberek körül, hogy felhasználhass bennünket ebben, hogy ők megismerhessenek téged. Köszönjük neked, Urunk, az Isten tiszteletet, és kérünk, hogy áld meg a napunk folytatását is, hogy valóban neked szentelhessük a vasárnap óráit. Amen. Most együtt imádkozzuk a mi Urunk Jézus Krisztusunktól tanult imád.
Mi országát, kidalj a mennyekben, szenteltessék meg a teremben, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami minden napi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szava is meg minket a gonoszon, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Isten igényére válaszoljunk hála áldozattal is, így hirdetem az adakozási lehetőségét, amint az ige is tanítja, aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatja meg Isten szabadítását. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy most Isten tisztelet után imaórát tartunk, ahogyan azt jeleztem egy hete is, és ahogyan azt szoktuk hónap második vasárnapján. Szeretettel várjuk a testvéreket le a gyülekezeti helyiségünkbe, hogy közös dolgainkat, ami Urunk Istenünkkel megbeszélhessük, és vezetését valóban kérhessük, hogy hálát adhassunk neki ajándékaiért, áldásaiért. Sok szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket a csütörtöki bibliaóránkra, amely este 6 órakor kezdődik, és a vasárnapi istentiszteletünkre, amely a szokott időben, tehát 10 órától lesz. Most is kérem a testvérek közreműködését a hírlevelünk kialakításához, az őszi hírlevelünkhöz, tehát akinek van akár bizonyságtétele, hogy hogyan tapasztalta meg Isten jelenlétét, szabadítását a mindennapjaiban, vagy akár gyülekezeti eseményről, beszámoló csendeshetünkről, akkor kérjük, hogy ezeket az írásokat jutassák el hozzánk szeptember 30-áig. És köszönjük előre is az ilyen jellegű szolgálatokat is. Hirdettem már azt, hogy Illés Lajos emlékkoncert lesz szeptember 22-én, este 7 órai kezdettel a Budapest Papp László Sportarénában. Most is hadd tegyem hozzá azt, hogy Illés Lajosnak a felesége református lelkipásztor volt Kisoroszliban, és maga Illés Lajos ennek a gyülekezetnek éveken keresztül kántora volt. Nos, tehát így érkezett hozzánk a meghívás erre az emlékkoncertre. Az árak azok 4900 forinttól kezdve 10900 forintig, de ezek már kedvezményes árak, és a lényeg igazából ebből az, hogy a gyülekezeti tagoknak kedvezményt adnak, méghozzá úgy, hogy ha összegyűlik 10 résztvevő, tehát akik szeretnének elmenni erre az emlékkoncertre, akkor már 15%-os kedvezmény életbe lép. Tehát ezért kérnénk szépen azt, hogy ha közülünk valaki úgy gondolja, hogy szeretne elmenni erre a koncertre, akkor az jelezze Nemes Tibor presbiter testvérünknek, és hogyha a 10 főt eléri, akkor tudjuk ezt így szervezni tovább, hogy a kedvezményben nekünk is részünk lehessen. Azt még szeretném hozzátenni mindehhez, amit ők is a meghívójuk, illetve a levelükbe belefogalmaztak, hogy a református gyülekezetek szervezésében történt részvétel arányában a jegybevételből a Betesda Református Kórház számára nyújtunk anyagi támogatást, ahogyan tettük az Illés Lajos temetésekor is, a koszorú megváltás 500.000 forintját juttattuk el a Betesda kórháznak. Az elmúlt vasárnapokon volt már itt szó arról, hogy egyik kedves gyülekezeti tagunkat segítjük azzal, hogy a lakását, a lakatási körülményeit javítjuk, és egyáltalán élhetővé tesszük. És ez a folyamat most odáig jutott, hogy most már a takarítási munkák következnek, tehát így fordulok a testvérekhez a segítségkéréssel, hogy aki a takarítási munkákban részt tud venni, akkor az jelezze Rindt Ferenc presbiter testvérünknek, illetve holnap kerül sor erre a munkára, 9 órai kezdettel, de aki később tud bekapcsolódni, vagy akár még ha csak délután, esti órákban, munka után tud egy kicsit részt venni ebben, az is megteheti, már biztos lesz még elvégzendő munka akkor is. Most pedig a 25. zsoltárunkat keressük meg, és énekeljük a 2., 3. és 5. verszakát imádságként is. Ez az a zsoltár, amelyet ige hirdetés közben emlegettem, amely magában foglalja ezt a szép imádságot, hogy utaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejegyem. 25. zsoltárunk 2., 3. és 5. verszakait énekeljük, az 5. majd fennállva. Ezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcát rád, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.